Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Kóut Zoltán, szakújságíró, köszöntelek szeretettel.
Szia Ági, köszöntöm a hallgatókat én is.
Ugye tudjuk, hogy mezőgazdasági szaklapnál dolgozol, méghozzá az ország egyik legjobb a szaklapjánál, amelynek székhelye Kiskunhalas, és egyébként ez nagy büszkeség. Nyilván emiatt a mezőgazdasági témák, amikről beszélgetünk, és amikről beszélgetni fogunk, közel állnak hozzád, hiszen naponta olvasol, fordítatok cikkeket ebben a témában. A sorozatot a veled való beszélgetésben ott hagytuk abba, hogy hihetetlen mértékű talajvesztés van napról napra, óráról órára, tehát a termőföldet egyáltalán nem becsüljük meg annyira, amennyire lehetne vagy kellene. Egyébként pont most olvastam, hogy most ismét földvásárlási láz van, idézőjelbe, például Amerikában az egyik legnagyobb földtulajdonos Bill Gates, mert hogy nyilván nagy mezőgazdasági területeket és nagyon hasznos termelést akarnak elindítani, vagy Elon Musk, ugye csak, hogy két nagyon nagy vállalkozót említsek. Tehát a föld az egyre értékesebb lesz, akinek van esze, tudja, hogy igenis értékes. Szóval hogyan tudja a világ pótolni a földvesztességet, a termőföld elvesztését, hiszen egyre többen vagyunk, egyre több élelem kellene, ugyanakkor egyre kisebb a felhasználható talaj.
Hát a termő talaj az nem pótolható, tehát ahhoz olyan nagyon sok idő kell, egy nagyon összetett biokémiai, fizikai folyamatoknak az összessége kell ahhoz, hogy egy közeg az termő talaját tudjon válni, tehát ezt 100 évekbe, 1000 évekbe szokták mondani a szakemberek, tehát ahhoz, hogy szerves tápanyagot tudjon szolgáltatni egy talaj, ahhoz annak ennyi idő kell. Tehát az úgy nem megy, hogy mondjuk most felbontanak egy, most csak nagyon sematikusan egy várost lebontanak, és annak a
helyén
feltörik, és akkor azt gondolják, hogy abban vetett magát, az nem megy. Tehát ahhoz kellenek élőlények a talajba, kell egy szerkezetesség a talajba, hogy a víz, a levegő átjárja, kellene bele gombák, baktériumok, giriszták, férgek, mindenféle gyökerek. Hát pontosan.
Ugye erről beszéltünk pont, hogy azért is csökkent radikálisan 5-10%-ra a 100%-ról, tehát közel 90-80%-át elvesztették a zöldségeink, gyümölcseink, gabonáink, az eredeti tápértékünknek, mert hogy annyira kihajszoljuk belőle.
Igen,
hát ez, a benne lévő anyagokat.
Igen, ez konkrétan a C-vitaminnal van így, hát nyilván minden növénynél és minden
mesforma
tápértéket persze máshogy lehet mérni, de az egy általános igazság, igen, hogy nagyon komoly tápértékveszteség van, és éppen amiatt, hogy egyrészt túl vannak zsigerelve a talajok, másrészt az a tápanyag, szervesanyag mennyiség, ami a jó eredeti talajra jellemző, az az intenzív mezőgazdasági kultúrákban már nincs meg, egyszerűen ki van zsigerelve, ki van szívva belőle.
Éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon meggondolandó, hogy egy termőterületet lebetonozunk-e, mert hogy ugye most hallhatták, hogy 100 év kell ahhoz, hogy közel hasonló típusú talaj jöjjön
létre. Több száz év.
Több száz év.
Igen.
Szóval hogyan tudja pótolni ma a világ? Pótolható egyáltalán?
Szerintem nem pótolható. Az megoldható, hogy egy leromlott, de még valamennyire élőnek tekinthető talajt feljavítsanak, de ez is évekbe telik, tehát ez sem megy úgy, hogy akkor teletömik valamiféle tápanyaggal, fölforgatják, és akkor jövőre az újra olyan, mintha nem zsigerelték volna, nem vegyszerezték volna agyon. Szóval ahhoz is évek kellenek, szerves trágyát kell beletenni, tehát állati trágyát kell akkor a talajba forgatni, különböző talaji javító baktériumokat kell pótolni benne, hagyni kell egy kicsit természetesen pihenni, szóval nem lehet az, hogy folyamatosan intenzíven vesszük ki belőle a tápanyagot, és akkor talán jó pár év, van erre jó néhány példa, én beszéltem sok olyan gazdával, aki így fogalmaztak, hogy halott talajt vettek meg, amikor ugye mentek licitálni, megnézték ugyan a földet, de hát igazából nem látták, hogy az valóban milyen, és akkor látták, hogy lényegében halott, és akkor elkezdték szépen lassan a tápanyagokat visszapótolni belé, békén hagyni, nyugodtan pihentetni, és akkor úgy ment. Tehát azok a talajok, amiket végleg tönkretett, elveszített az emberiség, azok nyilván úgy nem pótolhatók, hogy most hirtelen békén hagyjuk őket, és akkor jövőre azt teremni fog. Ami egy válasz erre a problémára, az az úgynevezett ilyen vertikális, vagy ez a tápkockás, vagy tápközeges növénytermesztés, ami arról szól, hogy ilyen óriási, több hektáros üveg, vagy fólia létesítményekben ilyen tőzeg, vagy kókuszrost, vagy tőzeggyapott téglákba teszik a magot. Hát ez így, most látom az arcodon, hogy...
Igen, számomra egy kicsit olyan matrixos vagy.
Hát igen, ez olyan futurisztikus, tényleg olyan bizarrul hangzik, de a termőképessége ragyogó, tehát nagyon szép hozamok érhetők el. Ez egy sokak számára is egy kicsit bizarr, de érdekes műfaj.
Innen fogjuk folytatni, én azt gondolom, hogy talán az Avatar film és a Matrix film jut sokaknak eszébe, de hogy teljesen reális a probléma, hiszen a termőtalaj fogy, az emberiség száma szaporodik, egész egyszerűen szükségünk van több élelemre, és azt valahogy meg kell oldani. Erre lehet megoldás ez a fajta technológia. Nagyon érdekes, Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgetünk tovább.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai rendkívül izgalmas beszélgetést és témát Kohut Zoltán szakújságíróval. Hirtelen az fogalmazódott meg bennem, hogy amiről mi most beszélgetünk, az az új talaj, hiszen ugye arról beszélgettünk, hogy a termőföldek nagyon-nagyon gyorsan fogynak a föld felszínén, sokszor buta indokokból, és ez azért probléma, mert hogy egyre többen vagyunk a földön, és egyre több élelmiszerre, növényre, zöldségre, gyümölcsre lenne szükségünk, és hogy erre egész egyszerűen kénytelenek voltak valamit kitalálni, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Hogy is nevezted ezt a technológiát? Vertikális, tehát függőleges technológia, igen. Gondolom erre utal.
Igen, nem
hogy
vízszintesen
nem a talajon,
közeg a termőföldeken, a táblákon, hanem függőlegesen, tehát fölfelé építkezik. Például az egyik legtipikusabb és Magyarországon is nagyon terjedőben lévő ágazata ennek a zöldségágazat, paradicsom, paprika, ahol az történik, hogy bemész egy óriási üvegházba, de ez valóban óriási, tehát ez nem az a pici fólia sátor, ahol hajlongva közlekednek a gazdák, hanem ezek a hatalmas, több 10 hektár akár le van betonozva, arra fölépítenek egy hatalmas üveg létesítményt, speciális üveg, különböző szigetelésű, szerőztetésű, óriási üvegépítmény, és ebben vannak, hát én nem tudom ezeket a szakkifejezéseket, nem vagyok műszaki ember.
Nem baj, mert ezt mi sem értenénk, tehát hogy néztek?
Lényegében ilyen fém áványzatok futnak végig ebben a hatalmas üveglétesítményben, amiben ezeken a kis konzolos polcokon ilyen kis termőkockákat helyeznek el. Ezek a termőkockák, ezek kókuszrostból, tőzeggyapotból, ilyen különböző speciális anyagokból, persze ezek nyilván szerves anyagok állnak, és akkor ezekbe helyezik be az adott növénynek a magját, és a maghoz közel ilyen injektorokon keresztül kezdik el táplálni, tehát éppen annyi vizet, éppen annyi tápanyagot kap a mag, amennyire ideálisan szüksége van, el van zárva a külső viszonyoktól, tehát nyilván napfényt kap, a hőmérsékletet rendkívül precízen szabályozzák, a páratartalmat szabályozzák, a légnyomás olyan, hogy csak kifelé tud szökni levegő, éppen azért, hogy ne jöjjön be lehetőleg kórokozó, vagy kisebb rovar, vagy ilyesmi. Úgyhogy ez tök jó ki van találva, és hatalmas termés eredményeket tudnak elérni, és hát arról vitatkoznak persze, és én minden alkalommal nem mulasztom el megkérdezni ezeket az intenzív gazdaságoknak az agronómusait, hogy azért ezek beltartalmi értékükben milyenek, vagy mondjuk aromára, mert ugye mondjuk egy paradicsomnak, vagy paprikának, vagy szőlőnek, vagy bárminek az ízét, az nem csak az a bejutatott nitrogén, foszfor, kálium, nem tudom, mikro és makro elemek teszik, amiket bele injektálunk ebbe, hanem ugye a rovar, az állatok átmennek a földön, a szelek különböző anyagokat hordanak rá a táblára, és azokat mind fölveszi a növény, attól lesz különleges mondjuk egy alföldi, meg egy soproni, de ők azt mondják, hogy ezekben a nagy üveglétesítményekben lényegében mesterségesen előállított zöldség, ez ugyanolyan beltartalmi értékű, tehát a vitamintartalma, az aroma és egyebek az ugyanolyan, hát ezt a vásárló döntse el. Egy biztos, hogy ez nem pont ide tartozik, amiről beszélgetünk, de az ide is kapcsolódhat távolról, hogy amikor látjuk ezeket a primőröket a boltban, akkor azoknak nagyon nagy része, a döntő része az természetesen már régen nem szabad földről van, hanem ilyen fólia és üvegházakból. De célszerű azért a magyart venni. Egyrészt ugye a hazafias gazdasági szemlélet az diktálja, hogy lehetőleg a magyart vedd, magyar gazdának adod a pénzed, de azért is, mert ezeket lehet a legrövidebb úton a vevőhöz szállítani, tehát ezeket tudják a legérettebben leszedni. Még mondjuk, hogyha Spanyolországból, Olaszországból jön valami, vagy Görögországból, az ugye hetek.
Meg hát ugye akkor az ökológiai lábnyoma, ha jól mondom, az adott zöldségnek sokkal nagyobb, hiszen a hajóút is benne van, amíg ideért, míg ha a szomszédből Mariska néni behozta a gyönyörű szép, vagy kevésbé szép, de ízes paprikáját, az ugye csak a bicikli út, vagy az a kiskocsi út.
Sokkal frissebb, sokkal táplálóbb.
Kisebb az ökológiai lábnyom.
És sokkal kevésbé környezet terhelő addig, amíg ideér, igen.
Hát igen, ugyanakkor azért azt gondolom, hogy ezek a technológiák elkerülhetetlenek. Pont azért, amiről beszéltünk, hogy egyre nagyobb szükség van rá, és hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ebben lehet, hogy én vitatkoznék egy picit, mindig szeretett, ha vitatkozok veled.
Nagyon szeretem, igen, hogy, akkor lehet jókat érvelni, igen.
Tehát, hogy ez azért egy érdekes történet, hogy ez mesterségesnek tekinthető, vagy természetesnek, számomra ebben nincs gond, mert hogy azért természetes magból van, természetes természetes fény, természetes víz táplálja. Jó, a szél nem fújta be, a katicabogár nem mászott át rajta, de hogy pont ezért nem is kellett annyi szupermetezni.
Az biztos, igen. Ez egy nagy erőnye ennek a technológiának, hogy sokkal kevesebb öntözővizet kell felhasználni, tehát ez is környezetkímérő, mert hogy olyan precízen van csepegtetve, hogy nem kell ész nélkül locsolni azt a táblát, hogy teremjen. A növény, a másik pedig az, hogy valóban sokkal kevesebb növényvédőszer, tehát rovarírtószert, gyomírtószert, ilyeneket szinte nem is kell alkalmazni, vagy nagyon-nagyon ritkán, sokszor például bogarakkal, tehát biológiai védekezéssel oldják meg a növényvédelmét, az egyik ragadozó rovar megeszi a károsító másikat. Hát most nézd, igen, ez a szemlélet kérdése, hogy ki hol dönti el, hogy számára mi természetes és mi nem. Sokak például a génszerkesztéstől is óckodnak, ami nem génmódosítás, nem génszerkesztés, pedig az a nemesített növényeink, amiket eszünk, azoknak a döntő többségét már régen génszerkesztettük, csak hát azt nemesítésnek hívtuk még régen. Szóval ahhoz képest, hogy mit tettek mondjuk a természeti népek, ők hogyan táplálkoznak, hogy fölmásznak a fára, a gyümölcsére és megeszik, hát ugye az a legtermészetesebb. Amikor mi elkezdtük a mezőgazdálkodást mondjuk 8-10-12 ezer évvel ezelőtt, az már egy művibb szakasz, és ez most pedig egy...
Még inkább.
Igen, de az biztos, hogy ez például nem laboratóriumban készült, tehát nem laboratóriumban építi föl egy 3D nyomtató, mint mondjuk a húst fogja pár év múlva.
Igen. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, azt hiszem, hogy elképesztő izgalmas vizeken kavarunk, tartsanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést az új mezőgazdaságról és az új fajta termelésről Kohut Zoltán szakújságíróval.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai nagyon izgalmas témánkat, termőtalajvesztés, hogyan oldja meg a mezőgazdaság ma, hogyan termeljük ma a zöldségeinket, gyümölcseinket. Itt elkezdted nekem mesélni, és azonnal bekapcsoltam a mikrofont, hogy ez valójában, ugye ezek a hatalmas üvegházak, csöpögtető technika, hogy itt nagyon nagy növényekről van szó, tényleg, mint az Avatar filmben.
Igen, különösen, hogyha mondjuk ahhoz viszonyítjuk, amit szoktunk otthon, akinek van egy kis kertje, az szokott hazavinni paradicsomtövet, és akkor látja azt a mit tudom, fél méteres kis tövecskét, amit gondoz, óv, figyeli, hogy terem, hogy nem. Na most ezek az intenzív, ilyen üvegházas technológiával létrehozott, vagy termesztett paradicsomok, látod, én is azt mondom, hogy létrehozott.
Igen, szóval pedig ez termesztett.
Én lehet, hogy konzervatívabb vagyok, hiába foglalkozom ezzel sokat, nekem az a természetes, ami a kertben van, de hát szóval a kertéhez képest ezt úgy érdemes elképzelni, hogy ez folyamatosan kötözgetik fölfelé, ahogy nő, ugye hát nagyon optimalizált minden, tehát nyilván nem éri szél, nem éri semmilyen fenyegetés, úgyhogy lehet fölfelé nyújtani, és megkap minden ideálisan minden tápanyagot, úgyhogy ez több méter magasan kúsznak föl például ezek a paradicsom tövek, és hát nem is csoda, hogy így aztán egy szezonban 60 kilót leszületelnek róla. Most gondold el, hogy te...
Egy paradicsom tőről.
Egy tőről, igen.
Hihetetlen.
Szóval ez, sőt, 60-70-80 kilókat is úgy rémlik, hogy hallottam most az utóbbi időkben, tehát ez mondjuk azért nyilván messze túl van azon, amit mi tudunk arról, hogy mondjuk egy paradicsomtő az mire képes.
Mennyire elterjedt ez a technológia? Tehát,
nagyon,
hogy Magyarországon inkább. Például, hogy képzeljük el? Vagy
a világ Szentes környékén, pontosabban inkább úgy mondom, hogy ez a dél-közép Magyarországon, különösen, hát nyilván ott a legtöbb a napsütéses órák száma, nagyon, és egyre inkább terjedőben van, és óriási pályázatokat is ír ki, szerencsére az Unió és a Magyar Állam is ezeket elég jól leköveti. Úgyhogy ez nagyon terjedőben van, baromi drága. Tehát azt azért tudni kell, hogy ez szemben a szabadföldi technológiákkal, ugye most ahhoz mi kell? Ahhoz kell egy jó adottságú termőtalaj, kell némi gép, meg hát nyilván kézi munkaerő. Ehhez képest itt milliárdos nagyságrendről van szó, tehát hogyha valaki tényleg úgy egy igazán megbízható és komplett technológiát akar kiépíteni öntözővel, fényszabályzással, teljes komplexitásában, ott az 600 millió és 1 milliárdon is túl van, tehát ezekben a nagyságrendekben kell gondolkozni egy ilyen intenzív fóliaház létrehozásához.
Itt beszéltünk más kapcsán arról, hogy az a jó, minél közelebbről hozzuk a zöldséget, gyümölcsöt, hogy kicsi az ökológiai lábnyoma, de ezek a fajta technológiák mennyire környezetbarátok, mennyire energiatakarékosak?
Amikor már megvan, akkor az input szempontjából ez egészen biztos, hogy sokkal kisebb erőforrás igényű, meg alapanyag igényű, mint egy extenzív, mint egy hagyományos technológia. A kérdés az mindig az, ezeknél elektromos autótól kezdve mindig, hogyha az egész láncot nézed végig, akkor mi az egésznek a mérlege? Mert ugye, hogyha egy elektromos autónak a kibocsátását összeveszed egy dízelüzeművel mondjuk, akkor nyilvánvaló, hogy az elektromos autónak lényegében semmi. Igen. Na de mire azt előállítják azokat az üzemanyagcellákat, meg az újfajta technológiát, mire gyártásba állítják.
Addig... Meg mennyi ideig fog működni, mert mondjuk, hogy 20 év múlva újra létre kell hozni az akkumulátort, és akkor ugyanott vagyunk, hogy rosszabb helyen állunk.
Igen, szóval ezt nyilván marha nehéz megmérni, erről nem is tudok. Az biztos, hogy sokkal kevesebb öntözővíz kell, sokkal kevesebb vegyszer, sokkal kevesebb növényvédőszer.
Az energiával mi a helyzet? Ugye említetted, hogy itt speciális üvegfalak vannak, mondjuk ezeknek a fűtése, napfény felhasználással működik, hogy képzeljük?
Nem, a fűtése az hagyományos tól egészen a napelemes fűtésig, illetve hát ugye Dél-Magyarország lévén nagyon sok ilyen termálvízzel fűtik, ami nagyon jó, mert mondjuk egy fürdő mellett az elfolyó meleg vízzel még lehet melegházakat. Tehát ennek nagy hagyománya van Kiskunmajsától Szentes, Szeged környékén sok helyen. Nyilván itt is az a legideálisabb, hogyha egy komplex és ökológiai elkötelezett szemléletű fejlesztés történik, akkor itt napelemmel, vagy geotermikus energiával, hőprésekkel és egyebekkel
dolgoznak. Van ennek valami neve ennek a technológiának egyébként, ezeknek a fajta új üvegházaknak?
Hát úgy külön, én nem tudom. Azt tudom, hogy tehát az energia utánpótlást az a fenntarthatóság fogalma fedi le, de úgy külön ennek olyan gyűjtő neve, ez a üvegházas, fóliaházas technológia.
Vertikális technológia.
Igen, ezt azért mondják, mert nagyon sok helyen elkezdték azt, hogy például házak falán futtatnak föl ilyen különféle növényeket. Nem elsősorban az élelmiszerrel indult, hanem hogy ugye zöldítsék a városokat. Ugye kevesebb por, kevesebb hő van egy olyan városban, ahol több a zöld felület. Azt is így nevezik, hogy ez a vertikális zöld felület képzés.
Reméljük, hogy érdekesnek tartották mindazt, amiről beszéltünk, és ha tehetik, Szentes környékén lessék meg ezeket a csodálatos üvegházakat. Én mindenképpen nagyon szívesen megnéznék egy ilyen különleges...
Be kell öltözni hozzá.
Komolyan?
Igen. Majdnem ugyanúgy védik ezeket a növényeket. Ezek intenzív növények, tehát sérülékenyebbek is természetesen. Olyan nagy a teljesítményük, mint egy versenylónak. Ugye a versenylovakat is nagyon egész más az ellenálló képességük. Tehát úgy kell bemenned, mint mondjuk egy állattartó telepre, hogy hát ha nem is tetőtől talpig, de alaposan beöltöztetnek.
Ez a végszó csodálatos, hiszen a következő heti adásunkban pont az állattartásról fogunk beszélni, annak a különleges formáiról, ahol szintén be kell öltözni tetőtől talpig, hogy az ember megnézzen egy ilyen különleges állattartó telepet. Maradjanak velünk, ha tehetik, Kohut Zoltán szakújságírónak pedig nagyon köszönöm mindezt, amit elmesélt.
Köszönöm a meghívást.
Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.